Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanszékvezetője van a telefonnál. Azért a telefonnál, mert a koronavírus járvány miatt az Inforádióban is a feltétlenül szükséges szintre csökkentettük a személyes találkozások számát. Erősítette a párt is az állam helyzetét a járvány kezelése, vagy nem?
Ezt majd utólag fogjuk látni. Itt azért nagyon sok múlik azon, hogy meddig húzódik el. Ugye nincsen vége a járványnak, csúcsponton vagyunk túl, de hát még mindig vannak tízezrek betegként nyilvántartva, még mindig meg fognak halni százak, vagy akár ezrek is. Az sincs kizárva, hogyha nagyon lazítanak az intézkedéseken, akkor újra elkezdhet terjedni. Tehát most meg ezt nem lehet megmondani, illetve nem lehet megmondani azt se, hogy milyen gazdasági hatásai lesznek a járványnak. Hogyha jól csinálják a vezetők, és úgy nagyjából sikerül kordában tartani a következő hónapokban a járványt, és nem omlik össze a világgazdaság, ami azért Kínának is kellemetlen lenne, akkor még akár megerősödve is kerülhetnek ki belőle, hiszen itt azért mégiscsak egy olyan sorscsapásról van szó, amiről nem feltétlenül személyesen a Xi Jinping tehet. És lám-lám, amikor Xi Jinping főtitkár államelnök az élére állt a koronavírus elleni küzdelemnek, utána néhány héten, hónapon belül sikerült is legyőzni a vírust.
Említette a beszélgetésünk elején, hogy megjelentek közép szinten is olyan elméletek, miszerint ezek amerikai ott gyakorlatozó katonák, vagy bárki, de hát nem kínaiak terjesztették el. Ez a kommunikáció kifelé, meg befelé is alkalmas, odaszóló kommunikáció?
Elsősorban befele szól, tehát ez a belső közvéleménynek a figyelmét próbálja elterelni, vagy pedig a belső közvélemény szemével szeretné a balhit rákenni mindenféle ármánykodó idegen erőkre. De ez még nem hivatalos kommunikáció, ez nem arról van szó, hogy a Xi Jinping kiállt és bejelentett, hogy az amerikaiak a hibásak, hanem hát mint egy ilyen, mint általában a kommunikációk működni szoktak a nagy szervezeteknél, mint egy ilyen orgona síp, az egyik ezt fújja, a másik azt fújja, a harmadik amaz fújja, és összességében áll össze valamiféle üzenet. Nyilván ezek a középszintről sugalmazott összeesküvés elméletek, ezek a kínai lakosság erre fogékony részét célozzák meg. Nyilván nem a külvilágot akarják ezekkel megcélozni, nem minden, hogy mondjuk Amerikában elhindít az emberek, hogy ők okozták ezt a válságot.
Felmerült-e bármilyen szinten, hogy Kína, mint állam, a területéért felelős állam, a világjárványért is felelős? Mert most mi többség még mindig úgy tudjuk, hogy onnan indult.
Nem, kínai szempontból egyáltalán nem, tehát a felelősség kérdését azt igazából hárítják. Ugye éppen a felelősség kérdésének az elkenésére valók ezek a igazából sejtetések, amit már említettem, ez például egész konkrétan a Csongnán Sám nevű akadémikus, aki a legtekintélyesebb, ilyen legendás vírusügyi szakértő Kínában, aki annak idején 2003-ban már a SARS járvánnyal is megküzdött, és aki személyesen éjszaka egy étkezőkocsiban utazva ment le Wuhanba, amikor érezte, hogy rossz volt a helyzet. Tehát egy ilyen istenségnek számít, vagy élő legendának számít Kínában. Ő jelentette ki ezt, nyilván nem mindenféle politikai szándék nélkül, hogy az, hogy a vírus Kínában fedezték fel, az nem azt jelenti, hogy kínai eredetű. Itt nyilván egy ilyesfajta kommunikációra kell fölkészülnünk, hogy hát a kínaiak így szétteszik majd a karjukat, hogy hát van ez a vírus, nem tudjuk, hogy honnan jött, tehát vagy tőlünk jött, vagy nem tőlünk jött, tehát a lényeg az, hogy megküzdjünk vele, már pedig mi megküzdöttünk vele, úgyhogy kövessétek a mi példánkat.
Lehet-e számítani arra, hogy a táplálkozási szokások megváltoztatásáért ezek után tesz valamit Kína? Magyarán, hogy a piacokon ne mindent lehessen kapni, ami ehető.
Ez már meg is történt, már el is fogadták az előzetes rendelkezéseket arra, hogy vathúst nem lehet majd fogyasztani. Nyilván ennek majd a részletes szabályait később ki fogják dolgozni. Nyilván ezután már mindenki sokkal óvatosabb lesz, és hát az is nyilvánvaló, hogy azért lesznek, akik meg fogják szegni ezeket a szabályokat. Azért azt hozzátenném, hogy itt nem arról van szó, hogy Kínában mindenki denevért teszik, meg dobzoskát, meg étvelem is odát, hanem ezek ilyen unikum számba menő, tulajdonképpen éppen a felső középosztály meg az elit által fogyasztott, ilyen exotikus fogások, amik a gondokat szokták okozni vírus ügyileg, hiszen ugye ezek azok az állatok, amikkel az ember alapvetően nem találkozik minden nap. Hát ez biztos, hogy a következő években, vagy akár évtizedekben reméljük, sokkal óvatosabb lesz mindenki innen, hogy egy olyan állatot tálalnak fel neki, amit mondjuk, amiről mondjuk nem tanult az általános iskolában.
Beszélnek-e a kínaiak már most gyógyszerről, vagy gyógymódról, ami az új koronavírus ellen hatékony lehet?
Folyamatosan beszélnek. Minden városban, minden tartományban vannak ilyen önjelölt kutatók, kutatóintézetek, virológusok, hagyományos kínai gyógyászattal foglalkozó szakemberek, egyebek, akik bejelentik, hogy ők aztán megtalálták az ellenszert. Tehát bejelentésből nincsen hiány, de az egyértelmű, hogy egy teljesen egyértelmű, klinikailag tesztelt, működő ellenszert vagy oltóanyagot még nem találtak fel, hiszen hogyha ez megtörtént volna, akkor az már azért ott lenne már a új kínai hírügynökségnek a legfontosabb hírei között. Nem is lenne reális, hogy ilyen rövid idő alatt megtaláltak volna egy ellenszert, hogy még hogyha meg lenne az ellenszer, akkor is ugye a klinikai kísérleteknek az elvégzésére egész egyszerűen túl kevés volt az idő. Próbálkoznak a legkülönbözőbb malária elleni szerekkel, meg ilyen hagyományos kínai gyógyászati szerekkel, majd utólag kiderül, hogy ezek közül melyik volt hatásos.
Azt lehet tudni, hogy a nagy intézmények azok mind dolgoznak most vakcinán, vírus ellenes szeren?
Hát abban biztosak lehetünk, hogy az összes nagy intézmény most rá van feszülve erre a kérdésre. Ugye itt két dolgot kell feltalálni. Az egyik, hogy hogyan lehet kezelni magát a betegséget, tehát megbetegedett embereket. Ez ugye problémás, mert igazából a vírusokat nem nagyon lehet kezelni. Segíteni lehet az embernek legyőzni a saját immunrendszeri által a vírus, de igazából gyógyítani az ilyen típus vírusokat elég nehéz, sokszor lehetetlen. A másik pedig ugye egy vakcinának a kidolgozása, nem csak Kínában, hanem az egész világon is. Legalábbis nagyon remélem, hogy a komoly kutatóintézetek most ezzel foglalkoznak.
Mennyire nyitott, mennyire együttműködő a kínai tudományos élet a világgal? Magyarán, ha ők láttak valamit, akkor azt mindannyian látjuk, vagy nem?
Nyilván, amit nem látunk, arról nem tudhatjuk, hogy nem látjuk, hiszen nem látjuk. Mutatják meg, hogy itt van egy nagy fehér folt, amit direkt nem mutatnak meg nekünk. Azért a kínai tudományosság az elmúlt évtizedben nagyon erőteljesen integrálódott a nyugatiban. Óriási az átjárás a kínai meg a nem kínai tudomány között, tehát folyamatosan jönnek-mennek vendégtudósok, vendégprofesszorok, kutatók. Ugye lényegében az amerikai tudománynak, a természettudományoknak, meg mérnöki tudományoknak a működtetői azok kelet-ázsiai, és leginkább kínai származású a tudásokkal. Tehát itt nem egy olyan jellegű elzárt tudományos közösségről van szó, mint amilyen annak idején a szovjet volt. Szó sincsen semmi ilyesmiről. Óriási az átjárás. De azt is tudjuk, hogy amint megvolt a vírus, ez még januárban viszonylag korán megvolt a génszekvenciája, azonnal föltették egy szerver, és bárki letölthette. Én is, hogyha kedvem lett volna, akkor hazajöhettem volna, és letölthettem volna, és elemezhettem volna, hogy kitaláljam rá az ellenszert. Szóval azonnal nyilvánosságra hozták ezeket az információkat. A kínai orvosi egyéb lapok folyamatosan közlik a saját kutatási eredményeiket. Itt ugye az egyen technikai kérdés, hogy általában ők kínaiul írnak, a nyugati tudósok meg nem feltétlenül tudnak kínaiul, sőt, szóval itt a nyelvi akadály is vannak az információ áramlásnak, de nem jellemző a elzárkózás. Ami viszont érdekes, hogy mindennek a nyitottságnak ellenére magából a vírusból nem adtak külföldre egyetlen egy példány sem. Ezt tulajdonképpen az ausztrálok saját maguk előállították a vírust, tehát most már mindenhol rendelkezünk magával a vírussal is. Az ausztrál tudósok mesterségesen előállították a génszekvencia alapján, de ez nem a kínaiaktól származik, összerakni.
Mi lehetett ennek a magyarázata?
Nem tudom.
Érdekes. Az lehet-e látni már most, hogy a kínai gazdaságra hogyan hatott a járvány? Mert műholdképeket azt lehetett látni, hogy a kibocsátás hogyan csökken, meg lehet elméleti számításokat is csinálni, hogyha az emberek nem mozognak, akkor nem is fogyasztanak.
Pontos adataink nincsenek. Most kéne üléseznie az országos népi gyűlésnek, tehát Kína parlamentjének, a hagyományos szokásrend szerint most kéne fölállnia a miniszterelnöknek, elmondani a elmúlt évről szóló beszámolóját, és bejelentenie neki, vagy valamelyik gazdasági kádernek az első negyedéves adatokat. És ez nem történt meg. Az országos népgyűlés elhalasztották, és az első negyedéves adatokat nem hozták nyilvánosságra. De ez nem történt nagyon rossz szándék miatt van, hanem valószínűleg fogalma sincsen senkinek, hogy mi történt az elmúlt három hónapban a kínai gazdasággal. Ugye nem is az első negyedéveseket, az első két hónaposokat kellene persze rosszul fogalmazom az előbb, de nem tudjuk, mert nem tudjuk, hogy az első két hónapban mi történt. Maguk a kínaiak is, kínai elemzőcégek ilyen furcsa technikákkal élnek, hogy mondjuk éjszakai műhold felvételeken figyelik, hogy a nagyipari területeken mekkora forgalom van. És hogy történt, hogy sok teherautó jár kivilágítva, akkor megállapítják, hogy helyreállt, vagy ilyen szintű lehet a termelés, hogy kevés, akkor meg olyan szintű. Ugye nehezíti a dolgot, hogy a hordó év miatt amúgy is volt egy leállás, amit meghosszabbítottak, tehát emiatt amúgy is maga a termelés csökkent volna, a szolgáltatások nem, és még mindig nem állt helyre a termelés, és hát a hosszú távú hatása nyilván attól fog függeni, hogy milyen gyorsan áll helyre. Ilyen városi adataink vannak, ilyen városi hatóságok közölnek ilyen jellegű információkat, hogy mondjuk Sánkhájban az ipari cégek, tehát a gyárak, azok most per pillanat 80%-os kapacitáson működnek, más városokban 60-50%-ot szoktak adni. Összességében ez mekkora GDP visszaesésnek fog megfelelni, azt nem tudhatjuk.
Az látszik már, hogy milyen helyreállító intézkedéseket terveznek, vagy tervez a kínai vezetés?
Látszik, bejelentettek különböző gazdaságélénkítő és munkahelyvédő intézkedéseket. Ugye maga Li Keqiang miniszterelnök, amikor néhány nap ezelőtt rákérdeztek tőle a GDP adatra, akkor azt közölte, szerintem kifejezetten bölcsen, hogy nem az számít, hogy most 1-2%-kal több vagy alacsonyabb a GDP, vagy a GDP növekedés, vagy a GDP csökkenés, hanem a munkahelyeknek a megvédése, a munkahelyeknek a helyreállítása az, ami számít. És ez a szellem vezérli azt a fajta gazdaságélénkítő, vagy gazdaságmentő csomagot is, aminek az egyes elemeit folyamatosan jelentgetik be, ez szinte napról napra a kínai hatóságok. És a 2008-as válság utáni élénkítéssel ellentétben most nem a nagy állami cégeknek, meg a nagy építkezéseknek kedveznek, hanem egyértelműen a kis- meg középvállalkozásokra fókuszálnak, ahol a legtöbb munkahely van. Tehát itt olyanokra kell gondolni, hogy a bankokat felszólították az állami hatóságok, hogy ne kezdjék el behajtani az adósságaikat az amúgy is nem funkcionáló gyárakon, ha nem adjanak nekik türelmi időt. Vagy a ingatlan tulajdonosokat felszólították, hogy a bérlőiktől ne szedjék be azonnal a februári-márciusi bérleti díjat, hanem várják meg, amíg helyre indul az adott területen a termelés vagy a szolgáltatás, és csak utána szedjék be. Tehát rengeteg ilyen apró intézkedést hoznak, bankok el vannak szólítva, hogy hiteleket, olcsó, könnyen hozzáférhető hiteleket adjanak a kis- és középvállalkozásoknak. Minden arra van kihegyezve, hogy működjön a gazdaság és működjenek a munkahelyek. Aztán ennek persze már vannak olyan árnyoldalai, már most megjelentek olyan sztorik, hogy valamelyik gyár nem indult újra, de bekapcsolták a gyárban a légkondicionálókat, meg a gépeket, hogy ott üresen járjanak, hogy mutassák, hogy ott áramfogyasztás van, mert hogy a hatóság annak alapján tudja ellenőrizni, hogy működik-e a gyár, és miután megállapította a hatóság, hogy működik a gyár, hiszen rengeteg áramot fogyaszt, megkapta azt a segélyt az államtól, ami csak a munkát helyreállított gyáraknak jár. Tehát ilyen jellegű visszaélések is vannak.
De Kínában működik az a modell, hogy az állam felszólít egy bankot, hogy ne hajtsa be a kint lévőségeit? Tehát az a bank az előbb-utóbb tönkre fog menni. Vagy Kínában
hát
nem?
Miután Kínában csak állami bankok vannak, ez azért nem olyan nehéz. Tehát a Kínában magánbank fogalma gyakorlatilag ismeretlen. A nagy bankok azok mind állami, 100%-os állami tulajdonú bankok, és igazából politikai intézményeknek is tekinthető. Tehát ott, hogyha a pártfőtitkár letelefonál a nem tudom, kínai Navy Bank, vagy a kínai bank, vagy a kínai építési bank elnökének, hogy ezt meg ezt csináljátok, akkor miután a pártfőtitkár, a szintén pártag bankelnöknek a főnöke a pártban, a bankelnök nem fogja azt mondani, hogy nem.
Mi lesz a nagyvállalatokkal, amelyeknek az egész világ a piacuk? A világ most viszont éppen a koronavírus elleni védekezéssel van elfoglalva, vagyis szűkülő piac.
Na most ez a legnagyobb problémája most a kínaiaknak, tehát az elmúlt pár napban már azt kommunikálták a kínai cégvezetők, üzletemberek egyebek, hogy őket már nem a kínai járvány érdekli, mert azon már túl vannak, hanem ők most a világnak az eseményeit követik szorosan figyelemmel, hiszen tulajdonképpen egy dupla válsággal kell a kínai gazdaságnak szembenéznie, hogy először meg kellett küzdeni az otthoni leállással, meg a lassú újraindulással, meg minden problémával, amit ez okozott, és mire ebből nagyjából kievickélnek, és a kínálati oldali problémák megszűnnek, tehát most már tudnak termelni, most már vannak alapanyagok, meg vannak munkásaik, de megjelenik a keresleti oldali probléma halmaz az, hogy éppen a legfőbb piacaik, ami ugye az Európai Unió, illetve Amerika, éppen összezuhani látszanak, és bezárják a kapuikat, és a gazdaságaik nagyon megszenvedik ezt a járványt. Tehát nyilván nem tudhatjuk, hogy mi lesz a történetnek vége. Az a lényeg, hogy a kínaiak hát egy ilyen dupla válsággal kénytelenek megbirkózni.
Van annak jele, hogy Kína a legrosszabbul járt országoknak, azok piacai helyreállítása érdekében valamiféle hitel, vagy segély, vagy bármilyen programot tervez? Mint annak idén a Marshall segély?
Annyira friss ez a dolog. Gondoljunk bele abba, hogy Olaszországban egy hónappal ezelőtt, épp az imént néztem a statisztikát, 3 koronavírus fertőzött volt. Tehát Olaszországban egy hónappal ezelőtt nem létezett ez a probléma, vagy azt gondoltak, hogy nem létezik a koronavírus probléma. Ez február 16-án volt, ma március 16-a van, ma ugye van már nem tudom 25 ezer fertőzött, meg naponta 3-400 halott. Ez az egy hónap, ez azért nem elég ahhoz, hogy a kínaiak nagyon komoly gazdasági élénkítő intézkedéseket, meg segélyeket, meg hiteleket, meg egyebeket kidolgozzanak, miközben egyébként még ők is ugye csak a múlt héten jelentették be, hogy túljutottak a csúcson. Tehát ilyen nagyszabású programok, egyebek még nem indultak. Ilyen kisebb gesztusokat tesznek, mint a már említett ilyen segélyszállítmány, meg szakértői különítmény, akit Olaszországba küldtek a koronavírus elleni harcra. Ilyenekre később is lehet számítani. És hát ha sikerül valahogy gatyába rázni magát Kínának, akkor nyilvánvalóan meg fognak jelenni a világ különböző területein bőrönnyi pénzeket felmutogatva, hogy tessék, segítünk nektek helyreállni, ami egyrészt egy kedves gesztus lesz tőlük, másrészt pedig nem teljesen önzetlen, hiszen itt a saját legfontosabb kereskedelmi partnereikről van szó.
Azt tudom, hogy mert hogy mondta többször is, hogy még nagyon közel van, és még Kínában sincs vége igazán a járványnak, de azt lehet-e már most prognosztizálni, hogy a kínai társadalomban, az államvezetésben, a kínai államban milyen tanulságokat vonhatlak le majd ebből, ha eljön az ideje?
Ha a kínaiak valamiben nagyon jók, ha valamilyen nagyon tisztelem őket, az a tanuló képességük. Tehát ők képesek tanulni a saját hibájukból is, meg mások hibájából is. Úgyhogy egész biztos vagyok benne, hogy amint nagyjából lesz idő a tanulságoknak az összegyűjtésére, azonnal neki fognak látni. Láttuk ezt már most is, hogy a 2003-as SARS járványhoz képest teljesen másképp reagált a kínai állam, teljesen másképp reagált a kínai társadalom, tehát az akkori tanulságokat is levonták. Legalábbis miután központi szintre emelkedett az ügy. Nyilván a mostani tanulságokat is le fogják vonni. Abban egész biztos vagyok, hogy a higiénés állapota általában Kínának valamelyest javulni fog. Abban egész biztos vagyok, hogy egyszerűen nem engedheti meg magának a kínai állam, de egyébként a világon más állam se, hogy azt a helyzetet tartsa fenn a továbbiakban is, hogy az egészségügyi kapacitásokat az ilyen elképesztő feszített módon építi csak ki, hogy nagyjából pont annyi intenzív ágy legyen egy országban, ahány intenzív ágy ápolásra szoruló beteg úgy átlagosan van, és hogyha annál egy picit följebb megy a szám, akkor már összeomlik az egész. Tehát Biztos, hogy sokkal több biztonsági tartalékot fognak építeni a rendszerben, biztos, hogy fölöslegesnek tűnő, de vészhelyzet esetén használható kapacitásokat fognak kiépíteni, akár plusz kórházakat, akár nem tudom, plusz berendezéseket szeretnek be, lesznek nagy szájmaszk, raktárak, egyebek, és hát azért a járványügyi rendszerüket is, megfigyelő rendszert, monitoring rendszert is nyilvánvalóan jó alaposan föl fogják frissíteni. Le fogják vonni a tanulságokat, kínaiak egész biztos, ebben biztosak lehetünk, hogy a világ többi része is megteszi ezt, az az ő megkérdés is.
A modellben, hogy az alsóbb szinteken az ember, amíg lehet, védi a hátsóját, az abban lehet valamilyen változás? Ami most, mintha okozná ezt a problémát, hogy később ment föl vezető szintre.
Hát ez egy olyan ősi probléma, hogy szerintem ez az a része, ami nem nagyon fog változni. Itt ugye ami változhat, az ellenőrzési mechanizmus, hogy még jobban megfigyeli a központ a helyi kádereket. De akkor persze talán még jobban félni fognak, és még jobban megpróbálják eltusolni ezeket a dolgokat. De hát az erre is vannak megoldások, tehát például párhuzamos megfigyelő, vagy párhuzamos adminisztrációknak a kiépítésével. Tehát, hogy mondjuk ne egy helyen fussanak össze a egyes tartományokban a járványügyi információk, hanem legyen erre két-három párhuzamos hatóság is, és akkor hát az egyik észbe kap, aki mondjuk rivális a másik kettőnek. Ilyen jellegű megoldást például ki lehet erre találni. De maga ez a szisztéma, hogy alapvetően én a főnökömnek próbálok megfelelni, már pedig a főnököm azt akarja, hogy az én területemen ne legyen balhé, ez azért általában jellemző ilyen rendszerekre, nem csak az autokratikus rendszerekre egyébként.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Salád Gergely sinológus, a Pázmány Péter, a Katolikus Egyetem tanszékvezetője volt az Inforádió arénájának vendége. Azért telefonon, mert a koronavírus járvány miatt a rádióban is a feltétlenül szükséges szintre csökkentettük a személyes találkozások számát. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.